Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcs kézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. És ahogy az már lenni szokott, miután a múlt héten elmondtuk, hogy milyen parádésen menetelnek a magyar csapatok a BL-ben, és mennyire jól sikerülnek a végjátékok, mindjárt jött egy igen váratlan vereség Bukarestben. Ugye a Telekom Veszprém kapott ki a román fővárosban, és át valahogy az egész meccs összképe úgy volt rossz, ahogy volt szerintem, és nagyon kíváncsi vagyok, Attila, hogy egyrészt szerinted nagyon nagy mély elemzésben nem menjünk bele, de hogy mégis mi okozhatta ezt az eléggé váratlan zakót, és a másik az, hogy kell-e ebből messze menő következtetést levonnunk, vagy tekintsük ezt egy egyszeri kisiklásnak?
Hát én szerintem nyilvánvaló, hogy érdemes azért vele foglalkozni, nem is csak nekünk, hanem különösen a veszprémi szakvezetőknek, mert egy ilyen vesettség mindig tanulságos, és általában az közhely, de a vereségből többet lehet tanulni, mint a győzelmekből. Én szerintem itt több tényező egyszerre hatott, és okozta azt, hogy ez egy ilyen rossz mérkőzés lesz. Az egyik az biztos az, hogy azért a Veszprém ugye játszott három mérkőzést nem egész egy hét alatt. Ugye a Balatonfüreden volt egy bajnokiuk előtte, ugye Porto, ha jól emlékszem, tehát nagy a terhelés, és nem voltak elég frissek. Ez látszódott az egész mérkőzésen. Ugye még pluszban volt ott egy kis galiba az alvással is, tehát úgy minden afelé mutatott, hogy nem voltak a toppon fizikailag. A Veszprém oldaláról szerintem ez egyértelmű volt. A másik oldalról viszont azt is el kell ismerni, hogy egy olyan Bukarestet láttunk, amely tökéletesen felkészült erre a mérkőzésre. Nyilvánvalóan egy olyan edzővel, aki nagyon-nagyon jól ismeri a veszprémi játékosokat és a veszprémi taktikai repertoárt. És ugyan most nem a Barcelona van a keze alatt, ahol gyakorlatilag azt csinál, amit akar, mert mindenre van megoldás. Itt másképp kellett hozzáállni a meccshez. Nem az volt a terv, hogy mi vagyunk a Barcelona, azt játsszuk, amit tudunk, és akkor megverjük az ellenfeleket, hanem egy reaktív taktikát dolgozott ki, amelyiknek az volt a célja, hogy hogyan tudjuk a Veszprém erősségeit semlegesíteni, és hogyan tudjuk belekényszeríteni őket egy olyan játékstílusba, egy olyan pályára húzni őket, ahol nem tudják az erejüket igazán kihasználni, hanem inkább az történik majd, amit a Bukarest szeretne, már pedig ők azt szerették volna, hogy egy viszonylag lassú, birkózós, idézőjelben, vagy nem is feltétlenül idézőjelben vett antikézilabda folyjon a pályán, széttördelt játékkal, ritmus nélkül, és ebbe az utcába belesétált a Veszprém, és nem tudták a saját maguk által szeretett, vagy meghatározott tempót játszani, hanem a bukaresti akarat érvényesült, és ebben jobbak voltak a románok, és így lett ebből egy elég sima vereség. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy nagyon tanulságos, mégpedig különösen Momi Rilicsnek szerintem, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan csapattal kerül szembe, amelyik gyengébb náluk a papíron, viszont taktikailag elszorják a szögeket az úton, vagy a nem tudom milyen tankcsapdákat, és erre kellene reagálni, hogy lépjen ki ebből a csapata. Ez itt most nem sikerült, tehát nem látszott, hogy a meccsen milyen újítást tudott fölvezetni, ami megváltoztatta volna ennek a ritmusát, ennek a mérkőzésnek. Úgyhogy ebből a szempontból ez tanulságos. Szerintem azért belefér, ki lehet kapni, a Kielce is kikapott ott, tehát nem egyedi eset, de az biztos, hogy ezt meg kell tanulni, ezt a leckét, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan játékossal, vagy olyan csapattal állunk szembe, amelyik ilyen módon megpróbálja megakadályozni, hogy a saját játékát tudja játszani a Veszprém.
Némi gonoszkodással azt is mondhatnám, hogy akár konzultálhatna a leggabival is Momir Ilić, mert a Fradinak ez rendszeresen visszatérő problémája. Nem, hogy nála a gyengébb játékerőt képviselő csapat borsot tör az orra alá.
Így van, egy picit fámzomot lehet vonni, azt hiszem, a Podgorica mérkőzéssel. Annyi különbséggel, hogy a Fradi azért ki tudott csúszni ebből a csapdával, és a végén azért győzelemmel tudott hazatérni, és ez az úgy benne volt azért a Veszprémnek a játékában is, hogy ha még valaki ott a Nenadić mellé fölnőtt volna az utolsó 10 percre, akkor lehet, hogy azért valahogy haza lehetett volna jönni két ponttal, de ellentétben a Ferencvárossal, ahol azért volt egy-két jó teljesítmény a végjátékban, itt különösen a kapuban, ugye, itt Romániában nem tudott senki igazából hozzá tenni pluszt. Nekem erről a meccsről mindig elég sok teniszt láttam az életemben, mert családi vonatkozásban ugye sok teniszezőt ismerek. Ez egy olyan teniszmeccs volt, amikor van egy nagyon jó játékos, akinek remek fonákja van, meg tenyerese, de vannak a pályán bizonyos zónák, ahonnan nem nagyon szeret ütni. És akkor van egy ellenfél, aki nem tud nagyon jól teniszezni, viszont mindig abba a zónába pöttyinti be a labdát, ahonnan nem tudja rendesen megütni, és mindig a hálóba üti, vagy kiüti hosszúra. És ez így zajlott ez a mérkőzés, hogy a románok mindig azt csinálták, ami nem esett jól. És ez hozta meg a győzelmüket, amelyik eléggé megérdemelt volt. Tehát nem lehet azt mondani, ezt ellopták ezt a győzelmet, ezt szépen kidolgozták. Végig az ő kezükbe volt tulajdonképpen ez a mérkőzés. Tehát azt mondom, hogy tényleg ebből lehet tanulni, hogy kell felépíteni azt a taktikát, amelyik reaktív az ellenfélnek a ilyen irányú húzásaira.
Igen.
Tényleg, ha visszakanyarodunk a Fradihoz, valóban ott is az volt, hogy a montenegróinak ezt a halogatós játékát, meg ezt a védekezését, amelyik nyitott védekezés volt, és próbálta széttördelni a Ferencváros játékát, erre nagyon nehezen jött meg a válasz, illetve a védekezésben szerintem ott pedig szintén az volt a probléma, hogy az a taktika, amit a Buducsonsz játszott, hogy a beállós, erre nem volt a Ferencváros megfelelően reaktív, hogy kényszerítsék bele a lövőiket, akik nem olyan jók, hogy lőjenek messziről, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. És mindig túlságosan kiléptek, akkor ott maradtam.
Így van. De hogy valami pozitívumot is említsünk, mert számomra ez egyértelmű öröm, Kluivertnek a játéka az abszolút javuló és sokkal dinamikusabb játéka, mert hogy mondjam, az ellenoldalon sajnos annyi példa van, hogy a magyar válogatott meghatározó játékosok formán kívül vannak és keveset játszanak. Lásd Lékai, Háfra, az összes tatabányai gyakorlatilag, úgyhogy üdítő kivétel Kluivert Katrin ebből a szempontból, azt hiszem, aki rossz formából vissza tudott jönni, és most egyre jobb.
Az egyértelmű, hogy támadásban nagyon szép dolgokat láttunk tőle, és az volt szerintem a kulcsa a jó játékának, hogy egyszerűen játszott. Tehát nem variálta túl, hanem kereste azokat a kettes külső oldalán levő területeket, ahol jól lehetett bevenni, szépen bedobálta a helyzeteit, nem hibázta el a közeli lövéseket, és jól választotta meg a szituációkat, tehát jó volt támadásban. Egy pici bémol azért az a védekezés, tehát azért oda jártak a védekezésbe hozzá. Hozzáteszem, hogy amikor nem ő védekezett, akkor sem volt sokkal acélosabb ott a beállós körüli védekezés, de nyilvánvaló, hogy az, hogy ő belül egy valóban egy nemzetközi klasszis váljon, ahhoz az kell, hogy védekezésben is magas szinten tudjon játszani, vagy pedig Radulovic Bojana legyen, és minden meccsen lőjön 10 volt, mert akkor elfelejthetjük a védekezését.
Én aláírom, hogy legyen Radulovic Bojana, mert az nagyon klassz volt, amikor ő játszott van a pozícióban. Az nagyon jó volt. Hát nézd, a Fradinál sok minden eldől a következő meccseken, mert most ugye jön a Bukarest oda-vissza. Hát most kiderült tényleg, hogy milyen muníciók vannak még.
Igen, ez két abszolút meghatározó meccs lesz, mert ha ezt jól sikerül lehozni, mondjuk azt mondom, egy döntetlen, meg egy győzelem.
Igen.
De ha 4 pont, azt, akkor meg főleg, mert onnantól kezdve
gyakorlatilag... Hát a döntetlen, meg... Ja, bocsánat, igen, most volt, igen, 3 pont, igen.
Az első két hely akkor simán meg lehet, mert olyannak lesznek az eredmények, keresztbe kasul veri mindenki a másikat, ezt jól láttuk ezen a hétvégén. Onnantól kezdve, ha a hazai mérkőzéseit hozza a Ferencváros, akkor meg lehet az első két hely, ami egy nagyon jó opció a későbbi verseny részre, ugye az egyenes kiesésre.
Így van, és nem mondom, hogy nem a mi valvunkra hajtja a vizet, vagy a Fradi malmára mindaz, ami az orosz kézilabdában történik, bár gondolom Győröt sem bánkodnak nagyon, hogy nagyon-nagyon mély gödörben van a CSKA meg a Rostov.
Egyértelmű, hogy ez a hétvége azért ez két hatalmas füles volt a dánoktól, az egyik otthon ráadásul. Az oroszoknál két dolgot látok. Az egyik az, hogy nem tudom mitől kifolyólag, rengeteg sérültjük van, meg kiégett játékosuk, tehát valami nem az igazi náluk a lelki háttérrel. Ugye Dmitrijev, a Vahirjeva esete az kirívó, de egyébként is tömegével vannak a sérült játékosok, mind a két
csapatnál. Azért, bocsánat, ne arra, hogy beleszólok, csak most belegondolok, hogy abban az országban, ahol kineveznek valakit úgy szövetségi kapitánynak, hogy semmiféle edzői múltja nincsen, ugye Bodnyeváról beszélünk, hogy egy kiváló beállós volt, és aztán meg az EHF ellenőreként láttuk viszont nemzetközi meccseken, és mindenki tudja, hogy a háttérből Trefilov irányít, ott azért tényleg a fejétől bűzdik a hal, akkor azt kell, hogy mondjam, ezt szokták mondani. Hát ott mit várunk? Meg azért olvastuk azt a Vyahirjeva interjút, amiben ő elmondta, hogy ő Trefilovnak a közelébe se szeretne a jövőben lenni. Tehát lehet, hogy a dolgok azért így összefüggnek egymással, hogy még mindig ő irányít a háttérből, sőt nem is annyira a háttérből most már, és akkor lehet, hogy ez teljes zavarodottságot okoz. Vagy ez is, hát
ez egyértelmű. Tehát ez a része, ez összefüggése van abban, hogy a játékosok mentálisan milyen állapotban vannak, meg egyébként a sérülésekkel, és abban is, hogyha ilyen oldalról nézzük, ami a másik problémája szerintem az orosz, két orosz élklubnak, hogy edzőválság van. Tehát azt hiszem, hogy Per Johansson sem tudja azt kihozni ebből a csapatból, amit kellene, tehát azért nem tudom mennyire az ő hibája, meg sérültek, etc., de hogy ebben a kerettel rendszeresen ilyen 20 gól körül szenvednek, nem bírnak gólokat lőni, van, amikor jobb meccseket játszanak és megszorják az ellenfelet, de azért ez a meccs, amit most a hétvégén láttunk, a Fradi elleni meccs, az siralmas volt a támadó játékukat tekintve, és a másik oldalon pedig a CSKA-nál, a Moszkvánál is azt látjuk, hogy a Pera nem tudja ezt a csapatot egyelőre magáévá tenni, hogy úgy mondjam, hogy a keze nyomát rátegye a játékukra, meg az történjen, amit ő szeretne, teljesen esetlegesen történnek a dolgok, és azért ez egy nagyon komoly pofon volt, amit most kaptak, és a múlt héten is már majdnem a Szévehoftól beleszaladtak, attól a Szévehoftól, amelyik ugye láttuk, hogy milyen játékerőt képvisel, amikor rendesen oda pörköl egy csapat nekik, ugye a Győr ellen. Tehát itt szerintem rövidesen fogunk látni komoly válságjeleket a két orosz sztárklubnál.
Ami hozzáteszem, hogy mégsem annyira üdvözítő. Persze egyébként nyilván semmiféle káröröm nincs az emberben, ezt most csak azért mondtam, mert természetesen a magyar csapatok ezzel kedvező pozícióba kerülnek. Ugyanakkor azt azért látnunk kell, hogy mondjam, a női kézilabda nem működik annyira üzleti alapon, amennyire sajnos kéne. Nagyon kevés a szponzor, nagyon kevés a tehető szponzor, és speciál az oroszok ebben azért úttörő szerepet vállalnak. Ugye a Delo egy orosz cég, viseli a Női Bajnokok Ligája nevét, és azért nagyon-nagyon sok pénzt tolnak bele a női kézilabdába. Én speciál nagyon nem örülnék, ha elmenne a kedvük ettől, és rájönnének, hogy ez mégsem annyira jó, mert az egy komoly vákumot eredményezhetne.
Én ilyentől nem félek, hogy
nem?
Elmegy a kedvük. Ez nem így működik szerintem. Tehát,
attól de valamitől a kedvük, megjött hogy... a kedvük egy pár éve, mert nem volt azért ez mindig így. Tehát, hogy...
Hát azért orosz kézilabda az mindig volt. Kicsit több pénzzel, kicsit kevesebbel.
Klub, a kedvük nem klub kézilabda
az... Egy-két embert kirúgnak jobbra-balra.
Jó, oké. Legyen így.
Azért rendet kéne csinálni igazából szerintem. Hát,
ja, persze, ezt értem, csak nehogy esetleg a pénzembereknek, akik azért a pénzt tolják bele, azt mondják, hogy akkor keressünk magunknak a női röplabdát, vagy a, mert azért ezt tudjuk, hogy ez így megy, tehát azért elég gyorsan, a szponzorok azért elég hát, szeszes figurák szoktak lenni, tehát lehet, hogy egy három rossz eredmény után azt mondják, hogy na jó, akkor most akkor megyünk másfelé. Ez azért jó lenne, ha ez nem
látjuk.
Így van. Na, de ha már a nagy pofonoknál, meg az erős kereteknél tartunk, hát nem lehet elmenni szó nélkül a Siófok teljesítménye mellett, amely hát tényleg döbbenetesen meglepő, és te, nyugodtan mondhatom, szerintem, hogy tervezzük, hogy beszélgessünk Danyi Gáborral, aki ugye nagyon nagy tervekkel vágott bele ebbe a siófoki munkába, karöltve Zdravko Zovkóval. Tehát szóval nagyon-nagyon nem áll össze, és akkor most finoman fogalmaztam, ez a legutóbbi Mosó-Magyaróvári 19 gólos vereség, ez pedig már aztán a megalázó kategóriába sorolandó, és persze a Mosó-Magyaróvári nagyon jó csapat, ezt tegyük hozzá, tényleg, de ez akkor is irgalmatlanul sok, és nem igazán értem, hogy mi történik, mert ennyire nem gyenge ez a siófoki keret. Ránézésre persze.
Hát az egyértelmű, hogy meggyengült a keretük, de ennyire akármilyen gyenge kerete van valakinek, 48 gólt kapni, az valamilyen értelemben biztos, hogy egy válságtünet. Tehát itt azért vannak sokkal gyengébb keretek, a Vasas vagy az Érd, és ők se kapnak 48 gólokat egy mérkőzésen. Tehát itt egy, azt hiszem, hogy egy lelki szétesés van, fizikai problémák is lehetnek valószínűleg, és hát ugye ráadásul ez nem az első olyan mérkőzés, amit azért furcsán néztünk az eredményt, ugye ez a Budaörs elleni otthoni vereséggel bentő volt, Vásztól is kikaptak otthon, az nem volt annyira meglepő, de azért mégiscsak...
Várjál, bocsánat, figyelj csak, most közben itt mozgás meg, csak megnyitottam itt magam, hogy lássuk konstellációban az egészet. Tehát a legutóbbi hetes meccséből a Siófok 5-öt elveszített. Kikaptak otthon a Győrtől, Kisvárdán, otthon a Budaörstől, igen, az sokkoló lehetett, aztán otthon a Váctól, szintén, az egy nagyon szoros meccs, és most Mosó-Magyaróváron, és mindössze 2 győzelemre futotta, otthon a Szombathely és idegenben a Dunaújváros ellen. Tehát ebben az egész, vagy így ránézve az egészre tűnik ez nagyon-nagyon sérvesnek.
Igen, ez tehát ugye a női NB1-ről most nem gondolom, hogy most túlságosan mélyen belemennénk, de azért azt látjuk, ugye, hogy van a Fradi Győr, és akkor van még egy-két komolyabb csapat, mint a Debrecen,
Mosó-Magyaróvár. Debrecen Fradi, az a Debrecen Fradi meccs, az egy szuper meccs volt. Ott a Debrecen, az egy B-való meccs volt. És nem csak a Fradi miatt, a Debrecen miatt is. Le a kalappal, Debrecen, marha jó. Szerintem a Mosó-Magyaróvár is egyébként nagyon ott van. Tehát én inkább ezt a négy...
Igen, azért mondom, hogy ezek...
Igen.
Ezek azért komolyabb... teljesítménynyújtó csapatok, de onnantól lefelé gyakorlatilag mindenki össze-vissza játszik. Egyik nap jobban, másik nap gyengében, keresztbe kasul verik egymást a csapatok, és azért ebben a mezőnyben a Siófoknak a játékereje szerintem papíron legalábbis erősebb, mint az összes riválisáért. Tehát ezek azért meglepő eredmények, és biztos, hogy az van mögötte, hogy valami nem állt úgy össze, hogy a Danyi Gábor szerette volna, különösen a védekezés teljesen meglepő, tehát az hogy rendszeresen kapnak ilyen 40 gól tájékán bárkitől, aki arra jár, azért az azt mutatja, hogy ez nem működik jól. Kíváncsi leszek, hogy hogyan tud ebből kilábalni a, a Siófok a következő hetekben. Ráadásul, jól tudom, akkor a Fradival játszák a következő meccset.
Igen.
Valószínűleg egy kellemes pillanat.
Igen, Siófokon lesz Siófok-Fradi ez a következő mérkőzésük. Hát kíváncsian várjuk ezt is, meg azt is, hogy addig hát, ha tudunk beszélni Gáborral, és akkor kicsit betekintést enged a kulisszák mögé, mert hát tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik Siófokon. Nem tudom, maradjunk-e a női vonalnál, hát ez a Győr-Szévehof meccs, ez szót nem érdemel, mert annyira sima volt.
Jó, hát igen, ez szerintem most előbb tudunk egy-két szép mondatot mondani, mert nagyon jól játszottak, jól védekeztek, jól látványosan kézilabnáztak, de kiütközött azért az a különbség, ami a keretek között van, ami a büdzsében van, meg egyáltalán, ami a A-tól Z-ig az erejét mutatja. Vannak ilyen pillanatok, amikor a nagyon erős csapat, a nagyon gyengét nagyon megveri.
Ez mindig van így.
Hát most ez így volt. Egyébként ügyes játékosai vannak a Szévehofnak, tehát én jóval erősebb csapatnak tartom, mint a Budnucsosztot például. Azt gondolom, hogy jobbak a játékosai, meg előre mutatóbb a játékuk, de azért a Budnucsoszt is dicséretet érdemel, mert abból, amiük van, abból kihozzák a maximumot, úgyhogy Bojana Popovics előtt le a kalappal, mert jó munkát végez azért ott a podgoricai fiatalokkal.
Így van. No, és akkor egy kicsit menjünk vissza a férfiakhoz. Történt egy bejelentés a hétvégén, ami már nem lepett meg senkit, mert már szinte mindent tudtunk eddig is, hogy most már hivatalosan is épül a norvég szuper alakulat, a Kolstad, és most már tényleg dátumokkal, nevekkel is előálltak, mármint hivatalosan, mert természetesen ez is már kiszivárgott minden, hogy érkezik Bergerud, Gullerud, Marasson, Gudjunsson, Szagózen és Rődők egy évvel később, és akkor majd ők fogják uralni a világot. Beszéltetek róla a harmadik félidőben is. Én ajánlok neked egy fogadást, mert nem tudom, emlékszel-e, mit mondtál, hogy hát a norvég bajnokságot az simán megnyerik, a BL-ben nehezebb lesz. Na, én ezt pont fordítva látom. Szerintem első évben tudni, hogy nem előzik meg az Elverumot, mert annyira jó az Elverum most, hogy én nem, mert ugye, és látom, Szagószen és Rőd csak egy évvel később jön, tehát fogadok egy kólába veled, hogy még a következő bajnokságot nem nyerik meg.
Igen, én nem a következőre gondoltam, hanem mikor már ez az egész
jó, akkor
okay. Alakulat összeáll.
Akkor lehet.
És egyébként pedig logikailag azt tűnik nekem valószínűleg, hogyha az Elverumban játszó játékosok nagyon jók lesznek, akkor azokat is leigazolják. Akkor ezzel az ilyen. Elverum már rosszabbul fogja érezni magát. Úgyhogy ez mindig egy kétirányú folyamat, amikor mondjuk a jó norvégok az Elverumba csillognak, villognak, akkor majd jön a másik csapat, aminek több pénze van, és akkor oda mennek a jó norvégok. Ugye el fogják veszteni Máté Dominikot is az Elverumnál.
Ezt akartam mondani.
Érdekes lesz azért nekik. Úgyhogy lehet, hogy a jövő évre nem, de a következőre valószínűleg meg lesz a bajnoki cím. Viszont a nemzetközi kupában szerintem ennél még tovább kell menniük, hogyha valóban mondjuk Final Four esélyes csapatot akarnak építeni. Mert azért, ami most rendelkezésre áll keret, nem ismerem a játékosaikat, de azért 9-ek a norvég bajnokságban, az azt mutatja nekem, hogy abból sok embert nem fognak tudni megtartani. És most bejelentettek 5-6 játékost, még szerintem másik 10-et kell hozzá szerezniük, hogyha
ki lesz az edző?
Mondjuk egy Veszprémmel akarnak rivalizálni.
Tudod, ki lesz az edző? Én maradtam le róla, vagy azt még nem tudjuk?
Nem jelentették be, azt lehetett hallani, hogy Bergét ad edzőjét. Az logikus lenne, mert hogyha abszolút. Az egész norvég válogatottat oda viszik játszani, akkor biztos, hogy az edző az jól jönne hozzá. De hát nyilván az is kell hozzá, hogy egy jó edzőt hozzanak, aki ezekből a
hát ez az,
új
ez
emberekből az. Hamar jó csapatot tud csinálni.
De valamiért nyilván
mert egyébként ott van példának a a Ljubljana, ahol ugye egy csomó jó játékost hoztak, és elvileg volt egy jó edzőjük, a Uros Bregár, aki most már nem az edzőjük, mert nem tudta beépíteni az új játékosok a csapatába, és nincsenek olyan eredmények, amit a Ljubljana elvárt volna ettől az új alakulatától.
Én nem tudom, én ezt az Uros Bregárt mindig egy kicsit ilyen túl hype-olt figurának éreztem, hogy én nem emlékszem olyan frenetikus játékra és eredményekre az ő irányítása alatt, amitől olyan hasta kellett volna esni. De mindig ott volt a tűz közelében, tehát meg mindig nagyon jó kis csapatokat kapott.
Jó menedzsere van valószínűleg.
Igen, tehát hogy ez egy szimpatikus figura, meg, de igen, de valahogy hú, Uros Bregár és Uros Bregár, és nem éreztem soha. Igen, hát most szépen kitették, és majdnem jött is a meglepetés az első meccsen, Hajszál Hiára elkapták a Vipers-t. És azért az nagy dolog. Aztán végül kikaptak persze, de... Na, de hát ez legyen a szlovénok problémája, bár egyébként nyilván nem véletlenül jutott erről eszedbe hasonlatos, hogy önmagában az még nem elég, hogy összevásárolunk néhány jó játékost, az még nem lesz egy csapat. Úgyhogy ezt jó hadd orra.
Ez a podcast megmutatta, hogy milyen nehéz az edzőkülete.
Hát tényleg.
Siófoktól Ljubljanán át Kolstadig.
Hát igen.
Meg Oroszországon át.
Meg Oroszország, igen. Hát nézd, eddig sem éreztem hatalmas kedvet az edzőség, ez tényleg nem, sok nehezebb, kiszámíthatatlanabb, stresszesebb melót nem nagyon tudok elképzelni, mint a labdajáték. Ez egyébként nem csak a kézilabdában, a labdajátékban edzőnek lenni, ez...
Igen, az kemény pálya.
Bitan kemény lehet. No, hát eddig tartott a mai... kézi vezérlés, és akkor még két gondolat a végére. Az egyik csak megismétlem, hogy szeretnénk megszólaltatni Danyi Gábort, és beszélgetni vele arról, hogy mi is zajlik Siófokon. A másik pedig, hogy azért vinnénk tovább ezt a passzív, nem passzív vonalat. Ugye múltkor sokat beszéltünk róla, aztán a harmadik félidőben ti is beszéltetek, téma volt, lett valamiféle konszenzus, amivel mondjuk én nem nagyon tudok azonosulni, illetve nem érzem kereknek, de nem baj, sokat beszéljünk róla, vigyük tovább. Van egy ígéretünk Sós Balástól, ugye a nemzetközi igazgatója a Magyar Kézilabda Szövetségnek, hogy fogunk majd egy nagyot beszélgetni, azt még így mikrofonon kívül, de aztán tervezzük természetesen adásba is, és hogy valamiféle, tényleg valami, mégiscsak valamiféle konszenzus, vagy valami javaslat, vagy ötlet jöjjön ki ebből, mert egy biztos, hogy ami most van, az így nem kóser teljesen, az valamiféle átalakításra szorul, és tök jó lenne, hogyha ebben mi magyarok esetleg élen járnánk valamilyen szinten, hogy ezt indukáljuk, ezt a változási folyamatot, úgyhogy ha lesz ezzel kapcsolatban érdemi hírünk, akkor természetesen mondjuk, de én is arra buzdítanék egyébként mindenkit, ahogy tette Petúrand is a harmadik félidőben, hogy írják le egyébként, vagy írjátok le, ahogy tetszik, tegeződjünk inkább, nagyjából eddig is azt szoktuk, hogy milyen gondolataitok vannak ezzel kapcsolatban, például ugye a Facebook oldalunkon, ennél a posztnál, kommentben nyugodtan, de bármilyen fórumon jöhet, szerintem azért eljut hozzánk, mert ki tudja, hogy honnan jönnek az igazán jó ötletek, vagy valakiben olyan megvilágosodás lesz, amitől a homlokunkra csapunk, és azt mondjuk, hogy na, így kéne ezt akkor mostantól csinálni. Úgyhogy aktivizáljátok magatokat, légy szíves, ha meg nem, akkor csak passzívan hallgassatok minket a továbbiakban is. Ez volt már a kézi vezérlés. Sziasztok!